Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és a mai beszélgető partnerem pedig Méhes Károly, akivel a 2025-ös Forma 1-es szezon első két versenyét fogjuk kielemezni. Kezdünk!
So box.
Ready to check.
Yep, now I'm clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Szerbusz, Karesz!
Szerbusz, üdvözlet mindenkinek!
Vagy mondhatnám azt is, hogy boldog szezonkezdetet, jó szezonkezdetet.
Hát kinek boldog, kinek kevésbé.
Igen. Vágjunk is rögtön a közepébe, és talán ez volt a legjobb megfogalmazása, hogy lehet kezdeni, hogy kinek boldog, kinek kevésbé boldog, kinek egyáltalán nem boldog az idei szezonkezdés, és pont ezekről az érzelmekről szeretnék beszélgetni. Kezdjük a jóval. McLaren, most akkor beszélhetünk arról, hogy akkor idáig megölte a Forma 1-et ugye a Red Bull a dominanciájával, előtte a Mercedes a dominanciájával, akkor most beszélhetünk arról, hogy a McLaren megöli a Forma 1-et, mert az első két futamon igazából nagyjából legyőzőre nem talált?
Hát egyelőre, ha a két futamot veszük, nagyon dominánsak voltak, ez tény, de hát azért majd meglátjuk, hogy ez folytatódik-e, tudnak-e az ellenfelek valamit villantani. Annyiból biztatóbb talán a helyzet, hogy ugye a mindkét versenyen másik-másik pilóta nyert el, gyakorlatilag ott tart a McLaren, hogy a két futam után már mind a két versenyzői futam győztek, ami azért ugye sok minden dolgot vetíthet előre egyrészt, még akkor is, hogyha McLaren dominanciáról beszélünk majd idén, érdekes lehet a kettőjük közti párharc, de ugyanez a párharc lehet aztán oka jócskán fejtörésnek, ami majd Zak Brown és Andrea Stella bölcs döntéseit igényli az eljövendőkben, hogy amennyiben ők ketten fognak a VB címért küzdeni, azt hogyan kell majd erre vagy arra terelgetni. Mert hogyha a Piastri mondjuk nem véti azt a kis hibát Melbourne-ben, amit hát nagyon nehéz lett volna nem véteni, hiszen sokakat megtréfálta a hirtelen esős vizes pálya, hogy bárkivel előfordulhat, de még így is ugye vissza tudott azért kecmeregni traktor üzemmódba, vagy rükvercbe a pályára. Simán lehetett volna ugye az a futam is McLaren 1-2, és akkor már végképp jelenthető lenne, hogy nagyon nehéz lesz őket idén megverni, de azért láttuk az előző pár évben is, hogy voltak olyan szezonkezdetek, amik teljesen máshogy néztek ki, mint ahogy aztán tovább fejlődött az év is. Esetleg az év második felére már teljesen más volt a felállás, hát tipikusnak mondható egyébként mondta McLaren feltámadása, hiszen az előző éveket még nem ilyen helyzetben kezdték, mint az idei.
Vajon mik lehetnek most az idén a papaja szabályok?
Hát ugye egy nagyon jó kérdés, hogy a szezon előtt, illetve egy-egy verseny előtt mit tárgyalnak le, érzi-e magát Lando Norris amiatt, hogy ugye tavaly ő szerepelt jobban, és ő volt Verstappen kihívója, meg eleve 2019 óta már ott van a csapatnál, hogy egyfajta első számú pilóta, vagy ez egyáltalán nem így van, ez legkebb őére. McLaren vezetés meg úgy van vele, hogy nagyon örülnek neki, hogy egy ilyen pompás kis autójuk van, két abszolút futamgyőzelemre mindig alkalmas pilótájuk, aztán hadd szóljon. Nyilván egy idő után, vagy ha netán bekövetkeznek olyan események, hogy egymást túrják ki a pályáról, és ezzel esetleges győzelmeket, vagy netán a VB címet veszélyeztetik, akkor el kell beszélgetni a két fiatal emberrel, és meghúzni bizonyos nagyon elemetlen döntéseket. De hát egyelőre ugye abban a helyzetben, örömteli helyzetben vannak, hogy hogy nyerik a versenyeket, és mondjuk szemben mondjuk a Red Bull-al, amelyik tipikusan egy ilyen egypilótás csapat volt hosszú éveken keresztül, tehát ott gyakorlatilag a Verstappenre lehetett csak építeni. Jó, egy-két évvel korábban ugye Perez is azért csak-csak összehozott néha egy-egy győzelmet, de azért ez utóbbi szezonban egyáltalán nem volt rá jellemző, tehát az meg pláne nem, hogy ugye valamilyen szinten is ugye megkérdőjelezte volna az ő teljesítménye, hogy most ki az egyes számú pilóta a Red Bullnál. Hát most a McLaren egy ilyen helyzetbe került hosszú-hosszú évek, sőt évtizedek után, hogy megint egy az egyben a VB címért küzdenek, ráadásul legfőbb esélyesként idén, tehát tavaly ugye kihívók voltak, és onnan tudtak a konstruktőriben nyerni, idén meg ők a number van egyelőre, és hát úgy tűnik, hogy a tavalyi menetelést azt folytatják.
Méghozzá ráadásul nem kicsit, hanem nagyon, hiszen azért a McLarennek az elmúlt években az egyik nagy gyenge pontja az az volt, hogy vagy nagyon rossz autót építettek az évad elejére, lásd például 2023, vagy egy nem rossz autót építettek, és utána azt fejlesztették tovább világbajnoki szintre 2024, viszont most itt 2025-ös szezon kezdet van, és tulajdonképpen a ugye három futam, most ha ide vesszük a sprint futamot, három futam volt az idén, háromból kettőt behúztak, de a Grand Prix-t, tehát a nagy díjat, azt olyan simán behúzták, ahogy ez a nagykönyve meg vagyon írva. És tényleg csak a két pilóta között volt egy minimális harciasság, mert amikor elérkezett az a pont, hogy na, itt már meleggé válhat a pite, akkor a csapat ugye közbeszólt, nyilván ez a lekörözések miatt volt egy érthető utasítás, utána megint szabadjára engedték őket, most viszont a kínai nagydíjon, tehát ahogy Ausztráliában, hogy azt mondom, hogy csapaton belül dominált a Norris, úgy most Kínában a csapaton belül dominált a Piastri, és egyenlőre őnáluk most az a helyzet, hogyha most ilyen jól kezdték ezt a szezont, és ezért kérdeztem azt, hogy akkor most akkor már nyavajoghatunk előre McLaren dominanciáról, tehát hogyha látjuk azt, hogy az elmúlt években hogy kezdték és hol fejezték be, akkor ha most így kezdik az idei szezon, tehát akkor te jó Isten, hát akkor mi lesz a vége?
Hát ez az, amit ugye egyelőre nem tudunk, hát megvan ennek az esélye, hogy egy nagyon erős McLaren évünk lesz, és hát tényleg az fog csak többé-kevésbé izgalmakat okozni, hogy melyik pilóta hódítja el aztán a végén a VB címet. Hát ugyanakkor azért versenyről versenyre változhat az ábra, most azért van egy kis szusszanás Japánig, meg utána következnek ezek a közel-keleti futamok, és hát azért itt Shanghaiban is ugye Norrisnak adódott problémája, tehát egyik autó se mondhatja el magáról szinte soha, hogy 100%-osan megbízható. Emlékezhetünk, hogy azért még a Red Bullnál is voltak pár évvel ezelőtt, még a domináns években is évelei meghibásodások, kiesések. Ezeket viszont valószínűleg rendbe fogják tudni tenni. És onnantól kezdve tényleg csak az a kérdés, hogy ezt a fajta előnyt, ami jelenleg megvan, bármelyik istálló, akár a Mercedes, akár a Red Bull, akár a Ferrari, most ugye ezek jönnek szóba igazán, le tudja faragni, és hogy a saját szempontjukból, meg a mi szempontunkból lehet ebből a bajnokságból még egy igazán izgalmas kettes, hármas, négyes fogat, aztán, hogy azt még a többi csapaton belül is hogyan alakulnak a dolgok, ugye az is egy jó kérdés.
Hát itt azért nem sokára majd ki fog derülni, hogy egyáltalán a vezetői kvalitások, mármint úgy értem a konfliktus kezelésben a McLarennél ezek igen, úgy fognak majd kijönni. Ugye az utolsó nagy konfliktus csapaton belül az ugye az Alonso Hamilton párbaj volt, és én már tavaly is azt mondtam, hogy szerintem itt a két pilóta között lesznek feszültségek, ez meg is volt, csak gyönyörűen rajta tudták tartani a fedelet a fazékon.
Igen.
De most én azt gondolom, hogy persze éveleje van, tehát évelején tavaly is a Piastri nagyon-nagyon jól kezdett, egy szinten volt a Norrisszal, aztán szépen lemorzsolódott. De lehet, hogy az idei évben, most már tényleg a harmadik éve ez a Piastrinak, lehet, hogy az idei évben pedig már azért sokkal nagyobb lesz köztük a harc, ami akár kitartat a szezon végéig is, és azt láttuk már, hogy hiába nagyon jó a hangulat a csapaton belül. ha világbajnoki címért folytatódó küzdelem van, akkor ott elmúlik a barátság, és aztán a végére pedig olyan csodálatosan elmérgesedik kettőjük között a csapaton belüli helyzet, ahogy ez a nagykönyve meg vagyon írva, és a nagykönyve utoljára úgy volt megírva az, hogy a csapaton belüli óriási nagy feszültség, hogy 2016 Lewis Hamilton és Nico Rosberg.
Hát ez így van, pontosan, igen. És azért a pilóták fejlődnek, ugye tavaly egy kicsit a lehetett olyasmiket azért olvasni, hogy a Norris igazából fejben vesztette el a VB címet is Verstappennel szemben, hogy elő pillanatokban nem tudott elég kemény lenni. Na most ez a kérdés, hogy ezzel a tél alatt, meg hát mind a ketten egy évet idősödtek, tapasztaltabbak, bölcsebbek lettek, netán tényleg a fizikális edzések mellett kapnak-e olyan lelki, mentális segítséget is bármiféle külső szemétől, akik tényleg abba az irányba terelik őket, hogy ne törjenek össze nyomás alatt. És hát még mind a ketten nagyon fiatalok, tehát bőven benne van az, hogy tudnak egy szintet lépni, és hát akkor igen, hogy itt a helyzet, tehát lehet, hogy életük nagy sanszát látják mindketten majd abban, hogy idén világbajnokok legyenek, meg ki tudja, hogy mi lesz jövőre, egy teljesen új szabályrendszer szerint épített autókkal kell majd ugye rajthoz állni, semmi garancia nincs arra, hogy megint ilyen jó pozícióba kezdheti majd az évet a McLaren. És én nagyon emlékszem arra, hát nagyon régen volt, 1979-ben, ugye volt a Jody Scheckter és a Gilles Villeneuve Ferrari-nál, és a Villeneuve volt a fiatalabb, de a gyorsabb, és előző évi csapattársa Carlos Reutemann azt tanácsolta neki, hogy csak a csapaton belüli jó hangulat, meg a hivatalosan első számú kiáltott csapattársával a jó viszony miatt ne kockáztassa azt, hogy lehet, hogy ez lesz életének egyetlen lehetősége, hogy világbajnok legyen, ne hagyja veszni ezt a sanszot, mert élete végéig bánni fogja. És ez minden versenyzőre igaz, tehát hogyha egyszer elbukik egy VB címért való harcban, semmi garancia nincs rá arra, hogy erre még egyszer sor kerülhet, hogy ott legyen a VB cím kapujába, mint ahogy jelenleg a Norris is, a Piastri is ott áll. Gyakorlatilag tényleg csak azt kell megfutni még ezt a 22 versenyt, ami marhasok persze, de hát úgy tűnik, hogy egymás ellen kell megmérkőzzenek.
Akkor váltsunk most csapatot, és ha már szóba került itt Max Verstappen, akkor ragadjunk le a Red Bullnál, mert hogyha valaki örül annak, hogy házon belül egymástól veszik el a pontokat, az pontosan Max Verstappen az, hiszen most a jelenlegi állás szerint Verstappen 8 pontra van leszakadva Lando Norristól. Igaz, mondjuk Norrisnak a kínai sprint versenyen hát az nagyon-nagyon rosszul sikerült neki, bár ami az erőviszonyokat illeti, tehát ő azért alul teljesített ehhez képest, és azért vasárnapra tudtak egy óriásit előre lépni, de ettől függetlenül Max Verstappen ki tudja hozni többet, mint a maximumot. És ez miért gondolom, hogy miért mondom azt, hogy többet hoz ki ebből a Red Bullból, mint a maximumot? Tavaly mindenki ekészte a Perezt, hogy hát ez borzalmas. Hát hogy teljesít az előző évekhez képest? Ez egyszerűen ez borzalmas. És már akkor elmondta a tavaly évben a Verstappen, hogy kérem szépen, nem a pilótával van a gond, hanem ezzel az autóval van a gond, és ugye ezeket már úgy azért, ugye a nyár elején, nyáron azért megerősítették mind a Horner, mind a technikai gárdából, és aztán kiderült, hogy a hibákat megtaláltuk, kijavítottuk, és évvégére hoztak egy olyan autót, amivel tényleg nagyon versenyképes tudott lenni a Max Verstappen. Ennek ellenére Sergio Perez, akit mi is ekésztünk, de rendesen, és tényleg sokat élcelődtünk rajta, megkérték, hogy akkor fáradjon el ettől a csapattól, más ülést nem talált, úgyhogy elment, és úgy tényleg úgy kezelte mindenki, hogy jó, hát ez egy levitéz lett egy pilóta. Most bekerült egy ifjú tehetség, 11 futammal, tehát azt mondom, egy minimális Forma 1-es tapasztalattal a háta mögött, egy Liam Lawson, és még jobban alul teljesít, mint egy Sergio Perez, és megint elmondja a Verstappen, hogy kérem szépen, ez az autó, ez így ebben a formában, ez egy, hát nem tudom, mint mondani, egy nagy kalap. Nem nagy kalap, nem jó. És akkor nem mondom tovább.
Azt mondta, hogy vezethetetlen.
Igen. És megint nem a pilótával van a gond, hanem az autóval van a gond. Persze természetesen a marketing osztály, vagy nem tudom, hogy kinek a nyomására már ugye arról szólnak a hírek, hogy akkor meg fogják cserélni a Cunodával, és akkor helyet fognak cserélni, és tehát megint ott tartunk, hogy akkor ezzel az autóval, és a jelenlegi állás szerint a megszerzett 36 pontjával, akkor azt lehet mondani, hogy ez messze ez a Red Bull a top 4-es közül a leglassabb autó, ellenben viszont van egy olyan Max Verstappen faktor, amit idáig így azt mondja, persze autóval könnyű nyerni, meg így, meg úgy, meg amúgy, hát tavaly, és akkor legfőképp az idén kerül nagyon-nagyon nagy megerősítésre az, hogy bizony kérem szépen van egy bizonyos Max Verstappen faktor, aki a fosodék autó ellenére ki tudja hozni azokat a plusz tizedeket, amivel mondjuk tényleg meg tudja futtatni a pénzért a Lando Norrist vagy az Oscar Piastrit, ha a jelenlegi erős sorrendet veszem.
Hát ez így van, ugye sosem nem is volt kérdés, hogy a Verstappen ennek a generációnak, meg az egész formai történetének az egyik legnagyobb csillaga és a legtehetségesebb pilotája. Most a különböző vezetési stílusbeli manővereit most tegyük félre egy pillanatra. És hát ezt tényleg ugye nyilván tudják a Red Bullnál is pontosan, hogy amit Verstappen produkál, ugye azt gyakorlatilag ebben a mezőnyben lehet, hogy senki nem tudná produkálni egy ilyen autóval, és mindig is számíthatnak rá, hogyha van egy autójuk, amelyik mondjuk egy másodperccel lassúbb a következőnél, ami a előttük levőnél, ezt ő lefaragja a felére, de hát ettől még ugye nem feltétlenül lesz győztes belőle. Minden esetre hát azok a pilóták, akik meg mellé kerültek az utóbbi évek során, hát nagyon megitták ennek a levét, mert ő óhatatlanul is ugye ebbe a darálóba kerültek bele, hogy mindenki a Verstappenhez hasonlította őket, hogyha ő tud versenyeket nyerni, ha ő tud világbajnoki címeket nyerni, akkor te miért csak ilyen gyengén muzsikálsz. És hát a Perez, ugye persze, hogy ekésztük szegényt, mert már a végén egészen gyermeteg és bugyut a hibákat is vétett, de ő neki annyira összetörték az egóját és a olyan borzasztó hadjárat indult ellene a médiában is, és részben csapaton belül is. Ugye Helmut Marko azért nem arról híres, hogy nagyon dajkálja és dédelgeti azokat a pilótáit, akik kiesnek, vagy nem szereznek pontot, meg kiputyognak a Q1-ben.
Bocsáss meg, hogy a szavad vágok, és ne feledd szavadat. Szeretnélek idézni téged, hogy Helmut Marko olyan a saját pilótáihoz, mint hogyha drótkefével simogatná a haját.
Hát körülbelül, illetve biztos, hogy mindig ott van a náppáccal a keze ügyébe, és oda-oda kopint a fejükre, vagy a összetartott ujjaikra, mert egyszerűen ő nem tudja elviselni, hogy egy versenyző ne teljesítsen jól. És ugye pont az ezeknek a szegény másodszámú pilótáknak a bajuk, hogy a Verstappen meg nagyon jó. Tehát ugye mindig elő lehet húzni ezt a kártyát a csapatvezetés részéről, ugye Horner azért nem ilyen szigorú, de a Márkónak ott van a limit. Tehát itt van Verstappen, már megint nyert, már megint milyen jó eredményeket ért el, te miért nem tudod ugyanezt csinálni, vagy legalább közel kerülni valamilyen szinten hozzá. És hát ez a szegény Lawson ugye most átjött a Bull Racing-től, hát egyszerűen nem találja még a helyét. Hát még Flavio Briatore is azt mondta máma, hogy két verseny után, ugye ő is nagyon szigorú, meg kegyetlen, meg szörös szívű, de hát két verseny után nem lehet valakit kirakni, mert még azt se szokta meg, hogy merre van a box kiárat, tehát igazából kell nekik hagyni egy kis időt, hogy aklimatizálódjanak. Főleg ezek között a körülmények között, amikor gyakorlatilag ugye nincs teszt, tehát három napos teszt volt, ami megosztik ugye a két pilóta között, tehát másfél nap jut egy versenyzőre, hogy valamilyen módon megszokja az új autót, és pláne egy csapatváltás után, hát ezt láthatjuk azért olyan nagy neveknél is, mint Hamilton vagy Sainz, akik jóval több tapasztalattal és profizmussal rendelkeznek, mint Liam Lawson, hogy egyszerűen bele kell szokjanak egy adott csapatnak a struktúrájába, működésébe, és mivel teszt nincsen, ez kénytelenül a verseny hétvégén mindenki szeme és füle hallatára történni meg, hogy hol a K1 gomb, meg ezek a kis érzelődésre okot adó megjegyzések. egy Lawson az itt sokkal jobban el van veszve, mint a Hamilton, pedig hát ő is még csak keresi magát.
És akkor, ha már Hamiltonra került a sor, akkor beszélgessünk egy kicsikét a Ferrariról is, mert az ő szezonjuk az viszont hopp és kopp. Tehát nem tudok erre más mondani. Igazán azt gondolom, hogy csalódásnak, igen, csalódásnak nevezhető ausztrál nagydíj. Majd eljönnek Kínába. Én azt gondolom, hogy mindenkit váratlanul ért Lewis Hamilton győzelme a sprint futamon, és szerintem még őket is. És aztán egy átlagosnak mondható futam a kínai nagydíjon, és akkor utána pedig jött a kop.
Hát szerintem egy rémálom az egész, tehát ahhoz képest, ahogy ők a tavalyi évet zárták, hogy azért nagyon jól felszívták magukat a 24-es szezon második felében, hiszen ugye egészen az utolsó pillanatig ők versenyben voltak a konstruktőri bajnokságért. Tehát ezt ne felejtjük el, hogy gyakorlatilag ugye futamokat nyertek az év második felében, és nagyon szépen gyűjtögették a dobogós helyezéseket, ami által hát épp hogy elhalászta az orruk elől a konstruktőri címet, a McLaren, a Red Bullt meg simán verték. Most ehhez képest ugye lehetett azt gondolni, mint a McLaren esetében is, hogy csak rá kell pakolni egy lapáttal az előző évi teljesítményre, a tavalyi autót egy kicsit finomítgatni, fejleszgetni, és akkor gyakorlatilag mondjuk ők meg a McLaren lesznek így pariban a WB címért folyó csatában. Hát most ez nagyon úgy néz ki, hogy ebből semmi nem lesz, mert hát nem, hogy nincsenek a második pozícióban, de a Verstappen is a maga módján ezzel a általa vezethetetlen nevezett Red Bull-al is simán veri őket, és a Mercedesről akkor még nem beszéltünk. Tehát én szerintem Hamiltonnak egy kicsit már megnyúlt az arc, amikor ő is ugye gondolom arra számított tavaly látván, hogy a Ferrari mit produkálnak az év utolsó harmadában szemben az ő Mercedes-es vitézkedésével. Szerintem titokban dörzsölte a tenyerét, hogy milyen jó váltást csinál. Most nem biztos, hogy így gondolja már ezt a dolgot. És hogy behúzta a sprint versenyt, ugye pól és győzelem, hát ez majdnem olyan, mint hogyha egy ilyen gömbillamás lenne a kettő katasztrofálisan sikerült verseny között, mint hogyha ott valami ilyen kis csodapillanat történt volna, meg elszállt egy angyal, vagy nem tudom, 19 körön keresztül ugye sikerült megtartani.
Zseniálisan ment, tehát abban nem lehet belekötni.
Nem lehet belekötni, de ugye hát alapvetően...
A polpozíció is, tehát ott azt a szombati napot az úgy csinálta, ahogy egyszeres világbajnoknak kell csinálni, egy nagy tradíciókkal bíró, a forma egy legeredményesebb csapatában beül egy mindenki hozott azt, amit kell. Beletaláltak a setupba, aztán mondjuk vasárnap mondjuk már nagyon mellé találtak, de a szombati nap az hibátlan.
Hát azt összetudták rakni, igen. Mondjuk itt a tradíció sajnos, ugye, mint tudjuk, nem sokat számít a aktuális produkció szempontjából. De hát ugye azért se az időmérőkön, se a versenyeken nem úgy misikálnak egyelőre ezek az autók, mint ahogy mindenki várta volna tőlük. Azt, hogy meg ilyen hibát vétenek, ugye az egyiket ugye még úgy, ahogy meg lehet magyarázni azzal, ugye a Leclerc-féle súly vagy deficitet, hogy tényleg egyre kevesebb kerékcserére állították át, és a emiatt ugye jóval több gumi kopott le a kerékről, mint amire eredetileg gondolni lehetett volna, és ez nem bukott meg, de hát a másik autón meg ugye elkopott ez a menéklemez. Ugye ezen már azért elég sokan megbuktak az utóbbi 30 évben. Talán a legelső ilyen nagy botrány, ugye Michael Schumacher még a Benettonnál 94-es belga nagydíjon zárták ki miatta, és azóta is volt egy pár ilyen eset. Ez így külön-külön még talán elmenne, de amikor egy amúgy sem túl fényesen sikerült verseny után, ugye mind a két autó kipotyog annál a csapatnál, amelyik ugye titkon a WB címért szeretett volna küzdeni, és ugye már ugye a mémek nagy része arról szól, hogy ugye Lance Strollnak, meg a Williamsnek, meg mindenkinek több pontja van, mint nekik, azért az rettenetesen kívül.
Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy temetni a Ferrarit, ez egész egyszerűen ez még butaság. Nézd meg a tavalyi évet. lett. Ezért mondtam azt, hogy a McLaren is, hogy kezdte, és hol lett a vége. A Ferrari is, hogy kezdte, és hol lett a vége. Például tavaly nyáron annyira el volt veszve ugye a Ferrari, hogy akkor le lehetett volna írni az egészet, és nézd meg az év végére, pedig pariba voltak a McLarennel, és nem véletlenül dörzsölte is a Hamilton ugye a tenyerét, hogy na gyerekek, akkor itt majd megyek, és beülök a jóba. Most azt mondom, hogy nem a legjobb csapat a Ferrari, de ki tudja, mit hoz a holnap. Tehát ezért nem érdemes szerintem sem Ferrari rajongóknak, sem a Leclerc, illetőleg a Hamilton rajongóknak lógatni az órukat, mert még bármi kis is lett még ebből az egész szezonból. Az viszont az kétségtelen, hogy ilyen technikai hibát véteni, azért az hát eléggé ritkaság számba megy, mert én megmondom neked őszintén, hogy ha felnyitom a történelem könyveket így magamban, amiket én láttam, talán utoljára 2000-es évek 4-5 valahogy így volt, amikor kizártak két BAR-t egy futam után szabálytalanság miatt, de ez egy baromira ritka dolog. A történelem könyvek mit mondanak, mert kvázi te vagy az élő történelem könyv a Forma 1-ből.
Hát voltak ilyenek azért ugye néhány alkalommal, mondjuk a Ferrari esetében, amelyik ugye egyetlen csapat, ami 1955-re jelen van, hát most ilyen szempontból egy kis rekordot sikerült felállítaniuk, mert ilyen még egyszer se fordult elő mind a két autót, ráadásul különböző szabályszegés miatt kellett kizárni a versenyből. Egy-egy alkalommal volt ilyen. Mert a korábbi esetekben, amikor mondjuk általa idézett 2005-ös Szamarinói nagydíj utáni vizsgálat eredménye, ugye az mind a két bár Hondánál kiderült, hogy jócskán alul maradta majdnem 5 kilóval a kocsi súlya a megengedetthez képest, és azt olyan súlyos hibának minősítették akkor, hogy nem csupán az adott versenyből dobták ki őket, hanem két következő futam, tehát a Monaco és a kanadai nagydíjtól el is tiltották.
Itt volt a turbiság is, ugye egészen más.
Igen, melyen balaként használták, stb. Tehát jó, most ebben nem akarok így belemenni, mert ezek mindig ilyen rettentő bonyolult dolgok, és hát ugyanez volt a helyzet, mint 2011-es ausztrál nagydíj, valamikor az Aubereknek a hátsó szárnyán volt valami olyan elem, ami nem volt megfelelő a adott szabályoknak. De ezek ugye mind ilyen gyártási vagy ilyen huncutkodási hibák voltak, és ilyenkor mind a két autó repül a végeredményből, akár szerez pontot, akár nem. A lista végére sorolódnak, és a nevük, vagy a pilóták meg a csapat mellett ugye a disqualified fog szerepelni a annál eszekben, akár csak a 2002-ben volt még az, hogy van már tényleg a haláltusáját vívó Eros csapatnál autót cseréltek, amikor nem lett volna szabad. Tehát ilyenek előfordultak, és akkor egyszerűen olyan szabályszegésbe futott bele maga az istálló, hogy hát mind a két autójukat kitárták. De ez a Ferrari-val még egyszer sem fordult elő, főleg tényleg ez, hogy az egyiknek ez a hibája, a másiknak meg amaz a hibája. Igazából látott is a kommunikációjukon, hogy ez nagyon-nagyon bekavart. Nem is csak az elvesztett pontok, hanem tényleg ez egy olyan presztízs veszteség itt az év elején, amikor nagy mellénnyel a frissen 100 millióért leszerződtetett pilótával nekivágunk a VB címért való harcnak, hogy hát egy kicsit ilyen megalázó is az egész.
Ha már a történelem könyveket említettem, nézzük meg a Ferrari-nál tartva egy másik statisztikát, bár ennél a statisztikánál nem tudom, hogy kezeljük a sprintfutamon aratott győzelmet. Most az valóban győzelemnek számít, vagy csak a nagy díj számít győzelemnek, mert most pont azon gondolkoztam, miközben itt így emlegettél a múltból dolgokat, hogy igazából Lewis Hamilton csatlakozott ahhoz a nagyon szűk társasághoz, akik három csapatnál is tudtak versenyt nyerni. Most ha a sprintfutamot is mondjuk beleszámolom ebbe, akkor én azt gondolom, hogy Alonso mellett ő a másik olyan pilóta a jelenlegi mezőnyben, aki három különböző csapatnál tudott futamot nyerni. Ugye Alonso ugye kezdte a Renault-nál, a McLarennél is nyert, majd a Ferrari-nál, de például hát nézzük, hát a legnagyobbak egyike, ugye Juan Manuel Fangio, ugye ő az Alfa Romeo, a Ferrari-val és a Mercedes-szel is tudott, de hát ott van például mondjuk még...
Maserati-val is.
Igen. akkor ugye ott van még Lauda, ott van Prost, ott van Piqué, tehát ott azért ezek elég illusztris nevek, de én ettől függetlenül én továbbra is azt mondom, hogy szerintem a Ferrari, ahogy látjuk a tavalyi évet, ahogy kihúzták magukat a slamasztikából, ugye az idei évben is benne van az, hogy ugyanúgy kvázi föltámadhatnak, és én azt mondom, hogy ha lesz a Hamiltonnak az idén még egy futamgyőzelme, egy Grand Prix győzelme, és akkor valóban arról beszélhetünk, amiről az előbb is beszélt. Még egy kérdésem lenne a Ferrarival kapcsolatban. Ugye beszéltünk arról, hogy ott vannak a McLarennél a még egyelőre jól eltusolt problémák. Viszont itt én azt mondom, hogy már a Ferrarinál is vajon lehet-e valami bent a háttér mögött? Kérdezem ezt annak fényében, hogy azért tényleg Leclerc is kiteszi a szívét a pályán, mint mindig. Nyilván Lewis Hamilton is ki akarja tenni a szívét, lelkét a pályán. Egyrészt azért, mert ugye nyilván hétszeres világbajnok is szeretné a nyolcadikat, plusz azért, hogy helyre tegye a Leclercet a csapaton belül. De szóval azért ott is várható még feszültség a csapaton belül. Ha figyelembe veszem például azt, hogy milyen szépen összeakad a két versenyző a kínai nagydíj rajtja után, és tényleg óriási nagy szerencse volt, hogy mindketten kvázi sértetlenül tudták folytatni a futamot. Nem volt kipörgés, nem volt Hamiltonnak semmilyen sérülése az autón. Hát mondjuk a Leclercnek volt, de az, mint kiderült utólag, még nem is volt olyan nagy hátrány neki. Nem tett annyira rosszat. Várható itt még valami komoly balhé ott csapaton belül?
Biztos, hogy előfordulhat. Jó, mondjuk egy ilyen rajtutáni kottanás, ez mindig benne van a pakliban. Most az tényleg mindig szerencsétlen, ha két csapattárs ütközik, pláne hogyha még tényleg annak súlyos következménye is van. Ezt most nem hiszem, hogy különösebben egy ilyen korai izomkodásnak kéne felfogni, ezért tényleg így jött ki, és egy kicsit vagy a Hamilton fékezett egy kicsit hamarabb, mint egy Leclerc gondolta, vagy ő volt egy kicsit túl optimista. De az, hogyha a kocsi teljesítménye javulni fog, és ők újból a győzelemért, vagy legalább dobogókért fognak küzdeni. Hát nyilván mind a ketten meg akarja mutatni a nagyvilágnak, az ellenfélnek, a csapattársnak, meg a csapatvezetésnek is, hogy hát ő az igazi tuti gyerek, ugye Hamilton leginkább, mert hát azért ő az utóbbi, amióta ugye elvesztette a 21-es VB címét Verstappennel szemben, hát inkább szenvedett a Mercedes-tel, mint olyan különösebben nagy sikereket ért volna el, és neki ez az utolsó nagy esélye, hogy még valamit villancson. Nyilván ez az egész projekt így lett összerakva, hogy a legsikeresebb, legtöbbet nyert pilóta a legrégebbi, legsikeresebb csapattal együtt majd valamit közösebb nagyot alkot. Ugyanakkor meg tényleg az Ötler, aki 19 óta ott van az istállónál, és már kevét összetéve imádkozva várja, hogy egyszer egy olyan autó legyen a feneke alatt, amivel komolyan ringbe tud szállni a VB címért, ő se fogja hagyni, hogy most itt egy kívülről jött valaki beleüljön abba a fészekbe, amit ő már itt kialakított magának, és elhappolja előre, hogyha amennyiben egyáltalán erre esély mutatkozik majd, azt a hőn állított világbajnoki címet. Tehát, hogyha mégis megtartosodik a Ferrari, és tényleg képesek lesznek arra, mint a tavalyi évben, hogy a VB címért küzdjenek, akkor ott azért Fred Bastionnek meg a Ferrari vezérkarnak ugyancsak kell majd mozgatni a szálakat a színfalak mögött, hogy akkor most mi legyen, és kiből csináljanak adott esetben, ha oda kerül a sor világbajnokhoz.
De most gondolj bele, azért milyen érdekes szezonunk van idáig, milyen jól elkezdődött. Ugye nem csak a pilótáknak kell a pályán teljesíteni, hanem a csapatvezetőknek is a pályán mögött a motorhómokba kell marha jól teljesíteni. Hát nézd meg, Zac Brown hogy fogja majd, tehát valahogy együtt kell kézbe tartani a csapatot, hogy akkor ne legyenek olyan marha nagy csapaton belüli hercehurcák. Akkor itt van, amit az előbb említettél, Fred Vasseur, és akkor még arról nem is beszélek, hogy akkor ott van egy Christian Horner, akinek meg hát ugye most akkor jelen beszélgetésünk pillanatában még nem tudjuk, hogy a Cunoda helyet fog-e cserélni a Lawsonnal, nagyon erősen mondogatják, Én mondjuk egy balga lépésnek tartanám, tehát én még nem tenném meg a cserét, de hát nem én döntök, hanem a Horner féle vezérkar. Tehát itt azért a három top csapatnál három nagyon komoly csata van pályán és pályán kívül. Egy csapatnál van igazából viszont csönd és nyugalom, viszont dobogós eredmények az meg a Mercedes, kérlek szépen.
Hát igen, ilyen szolidan autózgatnak és hozzák a eredményeket egyelőre. Ugye nem tűnik se kirobban olyan jónak ez a kocsi, se hát gyatrának semmiképp sem, mert ugye képes erre a teljesítményre. Azért ott is kell majd egy kicsit vakarni a fejét, ugye Toto Wolffnak, mert az a pletyka meg folyamatosan tartja magát, hogy a Verstappen nem fog az idők végezetéig a Red Bullnál maradni, pláne hogyha most lett egy gyenge éve, akkor ő gyakorlatilag csak top csapatba tudja elképzelni magát, ahol nyerni tud, és hát övök tudja miért, ugye mindig a Mercedes emlegetik, hogy oda menne szívesen, de ez lehet, hogy csak a Toto Wolff kivetített vágyálmainak a médiában lecsapódó vetülete. Ilyet az Aston Martinos szerződést is beszélgették sokáig, vagyis az is mondjuk porondon van, de hát most ez egy más kérdés. Kétségtelen, hogy a Mercedes is hát jól kezdte az évet, tehát szóse róla, fejlődni kell azért nekik is ahhoz, hogy beleszóljanak komolyan a dolgokba.
Egy biztos, most jön április, a bolondos április, rögtön három futam egymás után, Japán, Suzuka, Bahrain, illetőleg Jeddah, Szaúd-Arábia, és hát amit eddig beszéltünk, hogy azért vannak akciók a pályán kívül, csapaton belül, hát és azt mondom, hogy bolondos április, hát kíváncsi leszek, hogy milyen április vár ránk. Minden esetre én nekem idáig a szezonin azt mondom, hogy nagyon-nagyon tetszik, bízom benne, hogy hasonló folytatás lesz, és tényleg ezek a erőviszony változások, ami már tulajdonképpen a tavalyi óta jellemző a Forma 1-re, az továbbra is megmarad, úgyhogy Karesz, én nagyon szépen köszönöm neked ezt a mai beszélgetést, és a kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy velünk tartotatok. Ha tetszett a mai adás, akkor iratkozzatok föl kérlek YouTube csatornánkra, vagy ha éppen a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on és az Apple Podcast-on, vagy akár az Amazon Music-on hallgattok minket, és nem fogtok lemaradni a következő adásunkról sem, hogyha bekapcsoljátok az értesítés gombot. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, szevasztok!
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is. Blue flag, blue flag, blue flag. Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!